Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi úrunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Isten igét Lukács írása szerinti evangéliumból olvasom a 16. fejezet első versétől a következőképpen. Majd szólt a tanítványaihoz is, volt egy sáfára. Bevádolták nála, hogy eltékozolja a vagyonát, ezért előhívatta és így szólt hozzá, mit hallok rólad? Adj számot a sáfárságodról, mert nem lehetsz többé sáfár. Erre a sáfár így gondolkozott magában, mit tegyek, ha uram elveszi tőlem a sáfárságot? Kapálni nem bírok, koldulni szégyelek. Tudom már, mit tegyek, hogy amikor elmozdítanak a sáfárságból, legyen, aki befogadjon házába. Azután egyenként magához hívatta urának minden adósát, és megkérdezte az elsőtől, mennyivel tartozol az én uramnak? Az így felelt, 100 korsó olajjal. Erre azt mondta neki, vedd az írásodat, ülj le gyorsan, és írj 50-et. Azután a másiktól is megkérdezte, te mennyivel tartozol? Az így válaszolt, 100 kórus búzával. Erre így szólt hozzá, vedd az írásodat, és írj 80-at. Az ura pedig megdicsérte a hamis sáfárt, hogy okosan cselekedett, mert a világ fiai a maguk nemében okosabbak, mint a világosság fiai. Én is mondom nektek, szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonnal, hogy amikor elfogy, befogadjanak titeket az örök hajlékokba. Aki hű a kevesen, sokon is hű az. Aki a kevesen hamis, a sokon is hamis az. Ha tehát a hamis mammonon nem voltatok hűek, ki bízza rátok az igazit? S ha a másén nem voltatok hűek, ki adja oda nektek azt, ami a tiétek. Amen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, itt, amikor ezt a példázatot elkezdi mondani Jézus, a tanítványaihoz fordul, de még ott vannak azok, akik addig hallgatták őt. És aztán ki is derül, beszél arról, hogy Isten és a mammon egy szolga nem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöl és a másikat szereti, ismerős, és akkor hallották mindezt a farizeusok, tehát ott voltak, hallották a farizeusok, akik pénzsóvárak voltak, és kigúnyolták őt. Tehát kettős üzenete van ennek az igének. Az egyik a pénzzel kapcsolatos hűségről szól, vagy hogy a pénznek a szerepéről. A másik pedig az igazi elhivatásról, a sáfárságról. És hát nem bonyolult feloldani azt a, mert Jézus oldja fel, hogy talán egy picit olyan álmódon tud az ember csodálkozni azon, hogy hát itt Jézus egy negatív tulajdonságot állít, hogy a hamis sáfár, de Jézus egyértelmű, hogy a világ fiai a maguk nemében okosabbak, mint a világosság. Tehát a maguk nemében, és akkor egy picit majd arról, hogy mi az, amit tanulhatunk ettől a sáfártól. Hát, testvérek, ez példázat. És mindig fontos elmondani, hogy a példázat az nem allegória. A példázatban vannak beazonosítható elemek, és vannak, amiket nem lehet. Tehát nem lehet végtelenségig nyúzni egy példázatot, és minden igazságot beszuszakolni. Itt arról van szó, leginkább legegyszerűsítve, hogy itt van számonkérés. A számonkérésre valaki számít, és rögtön ez valamilyen cselekvésre buzdítja, és nem várja ezt a cselekvést mástól. Ebből a példázatban nem szabad többet, meg mást kihozni, de szól a kapzsiságról is, mert pénzéhesek voltak éppen a hallgatók, és tulajdonképpen azt is elmondja ebben a történetben, példázatban Jézus, hogy minden az Isten émi bármiben, akár az idő, akár a családunk, bármilyen dologban, mi csak sáp, nem a miénk, az idő nem a miénk, a pénzünk nem a miénk, hanem az Istenét használjuk. És egy picit a pénzről, sokat nem akarok erről beszélni, de olvastam egy nagyon jó történetet, amit szívesen átadok, egy orosz mese, testvérek, mese, tehát ne kérje rajtam senki számon azt, hogy ebben a mesében a gazdag ember miért tudja magával vinni a pénzes erszényét, mert ez egy mese. Szóval arról szól a mese, hogy volt egy nagyon kapzsi ember, aki a halálos ágyán szólt az egyik gyermekének, hogy nyissa ki a ládát, és vegye ki belőle az erszényt, abba volt a vagyona, nagyon sok pénze volt. És felkerült egy helyre halála után, és éppen étkezéshez készültek, és kérdezte, hogy mennyi az ára a lazacnak, és azt mondták, hogy egy kopejka, mennyi az ára ennek, annak, amannak, és mindennek az ára egy kopejka volt. És erre azt gondolta magában a gazdag, kapzsi ember, hogy akkor neki egy örökké valóságig elég lesz, amit ő összegyűjtött. De amikor kiválasztott egy olyan asztalt, ami tele volt mindenféle jóval, mert feltételezte, hogy a pénzének hányada is elég lesz rá, akkor azt mondták, hogy itt ez a fajta nem érvényes, ez a fajta pénz. Az a pénz érvényes, amit másoknak adtál életed során. Ez egy nagyon jó történet, szerintem. Jó végig gondolni, hogy abban az értékrendben az számít az, amit az ember nem megtartott vagy gyűjtött, hanem amit másoknak adott. Erről is szól, de sokkal többről még ezen kívül, mert ezek az emberek, akik hallgatják, a tanítványok is, nyilván szeretnének az Isten gyermekei lenni. És mind Jézus is beszél erről, hogy világosság fiai, sötétség fiai, hogy nem mindenki az Istennek a gyermeke, hogy mit jelent az, hogy valaki Isten gyermeke? Hát az, hogy sáfár is, hogy sáfárságban van, hogy Isten rábíz dolgot, az ugye amikor a nyugati evangelizáció, az Amerikában jövő evangelizációnak a szemére vetik a sok tanítónak, hogy nagyon megkönnyítette a megtérést, illetve hamis üzenetet mondott, mert csak ilyeneket mondott, hogyha van problémád, akkor menj Istenhez, vagy add át az életed Krisztusnak, vagy hívd be az életedbe Krisztust. És amit, ahogyan Pál megfogalmazza, hogy a sötétségből a világosságba, a sátán hatalmába, az Isten hatalma alá, hogy ezt nem annyira világították meg így, ezért sok rossz gyümölcs lesz ezeknek a hirtelen megtéréseknek. Mert nem értették meg az emberek, hogy na most akkor az meg kell gyűlölni mindazt, ami a régi volt. Végérvényesen szakítani kell azzal, ami Isten nélkül volt, és most egy új uralom alatt vagyok. Tehát az a fajta szabadságom abból táplálkozik, hogy van egy Úr. És akkor ide pont hozzá lehet tenni, hogy van egy Úr, az azt jelenti, hogy van sáfárság. Tehát a megtérés, az igen, befogadása az Úr Jézusnak. Krisztus uralma alá kerülünk, de az ő uralma alatt megbízatása van minden egyes Isten gyermekének. És ebben el kell számolni a Istennek, és van egy olyan példázat is, ahol arról beszél, vagy olyan történet, hogy késik az Úr, ezért elkezd kegyetlenkedni, ezért elkezd úrként viselkedni. Ugye ebben is megszólítja Isten, vagy Jézus a farizeusokat, hogy ők elkezdtek vasáskodni az emberek lelke felett. Elkezdtek Isten is közéjük állni. Elkezdtek más dolgokat mondani, mint amit az igéből lehet tanulni, és kezdték egyre távolabb hajítani az embereket az Istentől, ahelyett, hogy oda szerették volna őket az Isten közelében. De az élet minden egyes területén, akár a családra gondolunk, házasságra, munkahelyre, mindegyik sáfánság, ahol azt követeli meg, ahol azt érthetjük meg, hogy van egy Úr felettünk. Még akkor is, amikor nincs közvetlen főnökünk. Az nem olyan jó, hogyha nincs közvetlen főnökünk, mert tényleg úgy kezdünk egy idő után viselkedni, mintha mi lennénk az urak. De a sáfárság, az Isten gyermekének az ajándéka az, hogy tudja, hogy ő egy szolga ebben a komoly felelősségben is. Ahol lehet, hogy éppen történetesen nincs felette senki, de mégis azért kapta azt a családot, azért kapta azt az házastársat, azért kapta azt a helyzetet, amiben van, hogy szolgáljon. Mert az már az Isten világa, most már világos. Rájött, hogy adós. Tudja, hogy az adósságot csak Isten tudja megfizetni. Ezért Istenhez tartozik, de most már tudja, hogy mindene az Istené. És azért van ebben, hogy nem, hogy sodródjon az árral, meg az eseményekkel, hanem, hogy sáfár legyen. Hogy szolgáljon abban a helyzetben. És még egy dolog itt előzetesen, aztán tényleg röviden igyekszem megfogalmazni, hogy mit tanulhatunk a sáfától, hogy na, kiment a fejemből, pedig annyira fontos volt. Mindegy. akkor az, hogy mi az, amit tanulhatunk a sáfártól, a hamis sáfártól. Nyilván nem a hamisságot. De először is azt, hogy ő tudja, hogy ő a sáfár. Ja igen, megvan az előző. Nagyon, nagyon fontos, muszáj erre visszatérni. Jézus itt meghökkent. Sokszor hökkent meg. Ő nem öncélúan botránkoztat meg, hanem meghökkent. Mert ez egy meghökkentő történet. Pláne abban az időben, ahol ugye az izraeliek nem annyira örültek nyilván, hogy hatalmas területeket birtokoltak római urak. És nyilván rengeteg hamis sáfár volt. És az egész történet egy botránkoztató az értékrendje, milyen bizonyos szempontból. És Jézus ezt teszi, kizökkent, mert sok minden miatt, és hiszem, hogy nem csak azért, nem csak a hamis megelégedettség miatt, vagy a gőg miatt aludhat az ember, és lehet olyan módon elégedett azzal a helyzettel, amiben van, hogy nem kellene elégedetnek lennie, de valamilyen módon alszik abban a helyzetben. Ez nem csak a gőg miatt van. Ebben a nyilván farizeusok itt a önelégültség miatt aludtak. Meg kell őket egy picit hökkenteni, kizökkenteni a hétköznapi gondolkodásból. De van, amikor vannak ezer más dolog, ami miatt az ember lehet mondani azt, hogy elalszik. És az Isten igéje erre alkalmas, hogy így ebből kizökkenti. Jézus maga is nem polgárpukkasztó az, amit Jézus tesz, nem öncélú, nem megbotránkoztatni akar, hanem felkelteni, felébreszteni. Mert elaltathat bennünket bizonyos értelemben egy helyzet. És Isten gyermekségünkben is, hogyha van egy megváltozott helyzet, mondjuk egy beteg a családban, teljesen megváltoztat mindent. Sok mindent az ember nem tehet, amit azelőtt tett, és ez a fajta betegség határozza meg, és nyomja rá a bélyegét az egész családi életre. De mint az Isten gyermekségéből kapunk, az, hogy mi nem az események után kell, hogy fussunk. De ezek a helyzetek, akár egy ilyen szomorúság, akár egy családi probléma, akár valaminek a hiánya, amire nagyon vágyom, de nem kaphatom meg, mindezek úgy az embert betuszkolják egy helyre, ahol nem képes úgy látni, vagy úgy értékelni a dolgokat, ahogyan vannak. Mert a szomorúság rászakad. Ezért nem hall és nem lát úgy, ahogy kellene. És az Úr Jézusnak a kegyelmes tanítása ez, hogy egy picit úgy meghökkenteni, szívesen kirázna az embert ebből a helyzetből, hogy gyere ki abból a barlangból, amit lehet, hogy a szomorúság miatt, lehet, hogy a félelmed miatt mentél oda be. Az igének van egy ilyen felrázó öröme meg hatalma. Mert amikor belekerülünk egy nehéz helyzetben, akkor az Istennek az a célja, hogy az ő gyermekei ne elmeneküljenek ettől, vagy ne pusztán szomorú módon sodródjanak ebben a lehetetlen helyzetben, hanem hogy ebben is sáfárak legyenek, ebben a lehetetlen helyzetben. Hogy Isten gyermekeinek a szabadságát éljék meg. Van a családban egy nehéz helyzet, bármilyen, akár házasságból, akár betegségből fakadóan. És van egy Isten gyermeke ott. Annak az Isten gyermekének ott sáfári küldetése van. És nem pusztán az, hogy sodródjon. Sodródunk. Ez megtörténik velünk, de Isten kegyelmesen szól, kiszólít minket ebből a fájdalom miatt való sodródásból. Hogy itt nem az események után kell menned, hanem küldetésed van ebben a helyzetben. Nem az, hogy ne sírj. Nem az, hogy mindig erősnek kell mutatkoznod. Nem az, hogy hibátlannak kell lenned, hanem hogy te Istenhez tartozol. Hogy neked van reményed. Hogy te nem estél kétségbe. Hogy te meg tudsz bocsátani. Hogy te nem állsz be, vagy nem ülsz be a csúfolódók székébe. Hogy te nem zsörtölődsz. És ez Isten minden gyermekének a feladata, küldetése. Ez Isten ránk bízta. Mit tanulhatunk? Tehát a sáfár tudja, hogy ő sáfár. Amikor a felelősségre vonás történik, akkor nem odázza el. És ebbe a felébredt állapotba akar bennünket Isten hozni, az igéje által. Hogy, hogy tudd, hogy az, amit Isten rád bízott, az nem másra bízta. Az rád bízta, az a te feladatod. És ennek a következménye az, hogy cselekszik is. És lehetne mondani, hogy mi a sáfárság, hogy én nem tudom, hogy mi az a különleges dolog, amit Isten rám bízott. Hát amikor az Isten gyermeke leszel, a Krisztus megváltó halála által, és felszabadítása által, már nem köt, nem húz vissza sem a harag, sem a bűn, sem amit elkövettél, sem amit ellened elkövettek. Akkor mindaz, amiben eddig voltál, az küldetésé válik. Jó vagy rossz család, a család megléte vagy hiánya, az egészség megléte vagy hiánya, a jó vagy rossz munkahelyi körülmények, a jó vagy rossz barátok, ezek mind adottságok voltak azelőtt, amiben lehet, hogy csak sodródtunk. De mint Isten gyermekei, rájövünk, hogy Istentől kapott feladat. A gyermekünk is, akit tőle kaptunk, és tőlünk ér számon. És a sáfárság azt jelenti, talán nagyon röviden megfogalmazva, szabadságon sok jó beszélgetésben volt részem, és egy evangélikus felügyelővel is beszélgettünk, egy idősebb ember, paraszt embernek a jelenlétében, és mondta, hogy ő csak ilyen műkedvelő módon foglalkozik a földdel, de azt mondta ez a paraszt bácsi, hogy de látszik, hogy annak a földnek van gazdája. Ez egy csodaszép, ez egy csodaszép mondat, és egy csoda módon mutatja meg a sáfárságnak az küldetését. Hogy látszik, hogy ennek az embernek van küldetése. És lehetne beszélni hívő emberekről, akik hogyan vidítottak fel ápolókat betegségükben, kórházban, és nagyon sok-sok példa, keresztény példa van, hogy mit jelent ez a sáfárság. Ha valaki, és azt gondolom, hogy érdemes, egészen bizonyosan érdemes utána nézni, hogy mi a sáfárság. Van Jó Sándornak egy igehirdetése fenn, amit én meg fogok osztani a gyülekezeti Facebook csoportban, de hogyha valaki nagyon szeretné és nem tud az interneten hozzájönni, két példányt nyomtattam ki belőle. Nagyon, nagyon világosan beszél a sáfárságról. Egyetlen egy dolgot olvasnék fel belőle. A sáfárral szemben támasztott követelmény, ami pedig a sáfárokban megkívántatik azt, hogy mindenkinek hívnek találtassék. A sáfárság bizalmi állás. Az ember nem szívesen fogadna be akárkit házába, és nem szívesen hagyna ott akárkit hosszú éveken, sőt évtizedeken át az értékes holmiai között. Értékpapírjait rejtő fiókjának a kulcsát nem szívesen bízná rá akárkira, még csak megőrzésre sem, nemhogy a vele való gazdálkodásra. Ilyen állásra hosszú-hosszú válogatás után és esetek többszöri próbatétel után merészelne az ember valakit fölfogadni. Hosszú évek alatt megmutatkozó hűséges szolgálat keltheti föl valakiben a bizalmat a másik emberrel szemben, hogy ez a megbízott mindent olyan pontosan fog elvégezni, ahogyan maga a megbízó végezte volna személyesen. És itt van egy döbbenetes dolog, ami szerintem itt a hívő ember mindig megtorpad ezzel előtt, mert ő nem tenné ezt. Talán nem egészen éljük át azt, hogy minden az Istené. Az életünk, az időnk, a pénzünk, a családunk, minden az Istené. A másik pedig nem nagyon hisszük el, hogy Isten maga, még mielőtt bármit letettünk volna az asztalra, sáfárnak állít be. Mert az Isten gyermekség az egyúttal sáfárságot is jelent. Rólad van szó. Nem a teológiát végzett, mindannyian sáfárok, minden Isten gyermeke sáfár. És akkor itt van egy döbbenetes ebben az egész sáfárságban, Isten előre megbízik mindenkiben. Minden emberre rábíz egy vagy több darabot örökkévaló drága értékei közül. Az egyik embernek művészi tehetséget ad, a másiknak a rábeszélés drága adományát, a harmadiknak egy csomó szabadidőt, ismét másikra rábíz hatalmas összegeket vagy szántóföldeket. Senkinél sem tudakolja előbb, hogy megérdemli-e ezeket az értékeket, Istennek mindenkinek előlegzi a bizalmat. Nagy isteni háztartásában fölfogadja a sáfárokat, azután magukra hagyja őket egy időre, és engedi, hogy sáfárkodjanak a rájuk bízottakkal. Tehát a sáfár tudja, hogy sáfár. Ebben példa mindannyiunk számára, minden igehallgató számára, minden Isten gyermeke számára. És sáfár tudja, hogy sáfárságra hivatott el. Másik, ez a bevádolt sáfárnak a példája. Tehát a bevádolt sáfár a példa. És nem azért, mert bevádolt, és csak azért tudta, hogy jön az Ura, mert hogy bevádolt volt, ez mind most nem számít. Ez egy példázat. A bevádolt sáfár abban példa számunkra, hogy ő tudja, hogy jön az Ura. Tudja, hogy jön az Ura. Olyan, mint amikor jön egy hirtelen ellenőrzés. Egy adóhatósági ellenőrzés, vagy bármilyen ellenőrzés. Ő ezt tudja. Ezért mondja példaként nekünk. A sáfár, a bevádolt sáfár példa abban, hogy tudja, és ennek megfelelően, honnan tudjuk, hogy tudja, hogy ennek megfelelően cselekszik, hogy valami ellenőrzés jön. És hirtelen valamit tesz. Mozgásba lendül. Tehát számunkra ez egy példa. És nekem van is egy személyes tapasztalatom, meg lehetne több. Nyilván, mert Isten sokszor, sokféleképpen tudomásunkra hozza, hogy elszámolással tartozunk, nem az önmagunké vagyunk. Lesz majd szeptember végén egy vizitáció. Mindennek rendbe kell lenni. Hála Istennek most ezek rendbe vannak. De emlékszem, amikor úgy kerültem gyülekezetbe, hogy nem volt principálisom, illetve a principálisom 60 kilométerre lakott, akkor fogalmam sem volt, mert jött a számonkérés, minden presbiterülés számonkérés volt, be kellett számolnom, hogy mit tettem. És akkor nagyon nehéz volt, úgyhogy az ember nem tudta, hogy mit fog, kérdezhetnek olyanokat is, ami eszembe sem jut. Hát Isten nem ilyen, biztos, hogy nem ilyen. Jön, és a fajta izgalom, testvérek tudják, milyen ez. Amikor érettségire készültem, a nővérem beosztotta az időmet, mert érettségi szünet van. Nagyon jó volt elmenni egyet tollasozni, ide-oda menni, aztán maradt egy hét. De a nővérem úgy készített, hogy 3 hét alatt. Le is volt írva papírra, nem tudom, emlékszik-e még. De aztán az egy hét az... Ott akkor a legfontosabbakat, az embernek eszébe jutott. Már az egy hét közelség az ott felgyorsította az eseményeket. Ez a fajta sürgetés. És akkor nekem számtalan dolog jut eszembe, mert mindig mondjuk egy szabadság után elhatározom, hogy aktívabban teszem, de Isten kell, hogy igében figyelmeztessen, hogy ott van egy példa, aki olyan, mint akinek a nyakára jön egy APEC ellenőrzés, hirtelen valamit tenni kell. Aktív vitásba kell lendülni. A ránk bízott emberekért, a ránk bízott, csak nehéz így lenyelni, de a ránk bízott ingatlanokért, az elvarhatlan ügyek, amiket Isten ránk bízott, amit Isten adott. Elhanyagolt családok, elhanyagolt területek. Van még egy napod. Jön az Úr, aki szeret téged, és azért vagy képes ezt a munkát tenni, mert ő neked az adósságodat elengedte. De úgy éljünk, úgy kell élnünk, hogy ő ma este visszajön, vagy holnap. Példa ebben a sárban. Ami tőle van, az nem tűr halasztást. Az én felmerülő szükségleteim, ő gondoskodik. Ezért mondja, hogy keresétek először Isten országát. Sokszor az én felmerülő igényeim nem tűrnek halasztást. De azt mondta az ő igéjében, hogy először keresétek Isten országát, és ráadásul megkapjátok. És nekem az én életemben nem tűr halasztást az, ami nekem fontos. Ebben az igében pedig azt tanuljuk meg, hogy az ne tűrje a halasztást, ami a te területed, aki a te testvéred, aki melletted van, aki a te családod, aki a te felelősségi területed. És a harmadik, az, hogy ismerte az Urat, ismerte, tudta, hogy mi az, amit várni fog. Ez a sáfár ismerte az Urát. És különleges dolog ez, mert mi úgy is ismerhetjük ezt az Urat, hogy milyen Úr volt ezen a földön. Hogy számára az elveszett volt a legfontosabb. Hogy ő magához hívta a nyomorultakat, megsebzett szívűeket, gyengéket, megterhelteket. Hogy ő megmosta a tanítványok lábát. Hogy ő kínzóinak megbocsátotta, hogyan énekeltük az énekbe. Ismerte az Urát. És ezt a fajta szolgálatot kéri tőlünk, ami az ő szolgálata. Amikor valamit ránk bíz, amikor valamilyen felelősségi területünk, akár apák vagyunk, akár házastársak, akár milyen területen. Nem az bízza ránk, hogy uralkodjunk, hanem az, hogy szolgáljunk, ahogyan az Úr Jézus is szolgál. Milyen különleges íze van ennek az igének, hogy a sáfár az, aki az Ura távol létében kell cselekedni. Beleroppan az ember, hogyha abba belegondol, hogy míg Jézus vissza nem jön, addig minket állít maga helyett az emberek közé. Fel se lehet fogni ennek a csodáját. És miről is szól ez a példázat? Elengedésről. Az Úr gazdag. Az Atya gazdag. Ő elengedni akar. Megbocsátani. Nem olyan régen volt az ige, hogy ránk bízta a békéltetés szolgálatát. Minden egyes emberre, aki az ő gyermeke. Boldog, akik békét teremtenek. Amen. Mennyei Atyám, lehet, hogy megfeledkeztünk a sáfárságról, megfeledkeztünk arról, hogy Te eljössz hamarosan, megfeledkeztünk arról, hogy Jézus milyen Úr volt, milyen sáfár volt ezen a földön. De hát nem véletlenül figyelmeztetsz. Kérlek, ébresz fel bennünket, és engedd, hogy betöltsük küldetésünket. Hadd legyen halaszthatatlan az, ami a sáfárságunkból adódik. A feladat, ami tőled jön. És hadd bízzuk azokat a dolgokat rád, amikért iszonyatosan angódunk. Amik a mi szükségleteink, ami a családunknak a szükséglete. Hogyha ebben hihetnénk, hogyha ebben erősebb lenne a hitünk, akkor jobban felszabadulnánk szolgálatra, akár az anyagi javainkkal is, mások érdekében, amire azt kaptuk. Kérünk, hallgass meg bennünket az Úr Jézus Krisztusért. Amen.